Kedves hallgatóink, ez a Zárt Osztály 124. adása a mikrofonnal.
Benedikt
és Charles. Meglepetésszerű indítás volt.
Nem tudsz zavarba hozni.
A hallgatók azért, hogyha látták volna a szemedet, hogy most tényleg megy a számláló? Úristen!
Igen, bocsánat, mert nagyon el voltam foglalva a billentyűimmel. Nézegettem őket.
Hány billentyűd van?
Szerintem ez 89 gombos az a laptop.
89-es.
Igen, mert van rajta hosszú.
Nem unod még azt a billentyűzetet? Egész nap azt nézed?
Igazából én napközben egy másikat szoktam használni, csak most ezt sasoltam. Kéne szereznem egy jóféle, újféle külsőt. Láttam nagyon dizájnosokat a héten. A gamer világban egész hihetetlenül jóféle megjelenésű billentyűzetek vannak, nem ezek az egyszerű fekete vackok, meg ez a kicsit világít, ezek így tökre elavultak. Ugye a Razer miatt azt tudtam, hogy van egy csomó olyan, ami háttérvilágításos, de most kiderült, hogy van olyan billentyűzet, hogy maguk a billentyűk is különböző színűek, mintásak, van amelyik egy nyomott minta van mondjuk valamelyik játékhoz, és a héten volt egy cikkünk például, hogy az Asus most kiadott egy olyan spéci billentyűt, képzeld el, 3 darab picike pörgő ventilátor van rajta, mint egy videókártyán.
És ez ténylegesen pörög is?
Tényleg pörög, ha? Mondjuk nem tudom, hozzá mernék-e nyúlni.
Aha. Na megint csak ez, hogyha meghekkelik, akkor ledarálják a játékosoknak az ujjait.
Konkrétan ez volt az első gondolatom, hogy oké, de rá merné-e nyomni? Ez ugye a shiftet helyettesíti, mert az a leghosszabb jobboldali billentyűd.
Ami úgy alakra arányaiban hasonlít a nagyobb fajta videókártyákra.
És úgy néz ki nagyjából, mint egy RTX 3080-as.
Ez is annyiba kerül egyébként, mint egy ilyen videókártya?
Nem, ez annyiba kerül, mint amennyit egy rendes videókártyaért adnék. Nagyjából 40 dollár az alin. Egy billentyűről beszélünk.
Egy darab billentyű.
Igen, igen.
Aha, jó, oké. Okay.
Tényleg atommenőn néz ki, azért ezt be kell látnom, hogy ez olyan, hogyha egy ilyet veszel, az földobja az egészet.
Igaz, nem látszik, mert fölötte van a kezed.
Az a baj, te meg nem nézel le, hogyha hardcore gamer vagy.
Hát, tudom, mire jó. Rájöttem, mire való. Rájöttem, én már tudom. Körömre szelő.
Hát, meg se rossz. Vagy ilyen új begy, bőrkeményedés eltávolító. Igen.
Aha.
Arra lehet, hogy jobb.
De tényleg csodálatos ötlet. Sajnos csak Kínában kapható jelenleg.
Figyelj, ami Kínában kapható...
De már lassan másolják Kínában. Nem viccelnek egyébként, mert a doboza az konkrétan egy rendes videokártya doboznak a koppintása.
Nem a koppintás, hát ezt maga az Asus gyártja.
Jó, csak úgy néz ki, mint egy Asus Republic of Gamer videokártya doboz, csak piciben.
Egy ROG Strix dobozban van benne, így van. Tehát nem koppintása, hanem megcsinálták piciben.
Hát,
Szerintem nagyon ott van. Tehát, hogy annak ellenére, hogy teljesen fölösleges dologról beszélünk, ez tényleg valami full egyedi dolog, és azért 12-3 ezer forintért azt mondja az ember, hogyha tényleg nagyon-nagyon-nagyon játékfüggő vagy, ez egy ilyen tök jó ajándék valami alkalomra. Nekem ez bejött, ezt megvettem.
Igen, azért nem szabad elfelejteni, hogy a játékosoknak a munkaeszközük a billentyűzet, és azért ott elég komoly szórás van a minőségben.
Most pont a héten néztem ugye ezek kapcsán, hogy egy gamer billentyűzet, ezek a budget verziók az a 15-20 ezer, és onnan ezt 1-0-val továbbig, hát ilyen 150-200-ig elmenőleg lehet találni. Nem nagyon bonyolult, például az Asusnak a Republic of Gamers verziói, azok könnyedén elmennek 150-200-ig.
Igen, ugye ezek általában cserélhető billentyűk, kapcsolókkal érkeznek, sőt, az összes kapcsolóból választhatsz, hogy te milyen ellentartással...
Melyik szettet kéred, mennyire kattogjon, menjen csöndben...
Lineáris vagy kattanós, csöndes, irgalmatlan, és akár azt is megcsinálhatod, hogy különböző, sőt, meg is csinálják néhányan, különböző switcheket raknak különböző funkciókra, csak azért, mert hogy a játékokon belül, amit éppen mondjuk nagyon nyomnak...
Más visszajelzése van például.
És ez cserélhető. De nem csak ez cserélhető, hanem a teteje is.
Maga a billentyű tető, amit látsz.
Billentyűsapka.
Billentyűsapka mondjuk így. Nem hiszem, hogy ennek van-e magyar neve, de
keycap.
Keycapnek hívja az angol, így van.
Akkor várja kulcssapka.
Kulcstető. Na ja.
Kulcskapitány.
Na, és ez volt az a pont, amikor én ledobtam a láncot. Itt kiderül...
Amikor leszeded, akkor az a keptelenség? Megkepesszünk rajta tovább? Igen, tehát ennek is egy külön piaca van.
Igen, erről lemaradtam én az elmúlt pár évben, hogy ilyenek vannak, hogy csak ilyen billentyű sapkákat, akkor hívjuk így, lehet külön kapni, lehet teljes szetteket, de akár csak a játékhoz specifikus pár gombot is, tehát ilyen nomadkit, amiben mondjuk az enterek, shiftek, enterek, mert ugye többféle billentyűzet kialakítás van, caps lock, control, space, ASDV és pár egyéb gomb van. Ami kapcsán ez felmerült, az pedig az, hogy kiderült, hogy ezeket hamisítják. Ezek annyira népszerűek, hogy külön cégek specializálódtak arra, hogy ilyeneket dizájnolnak, ilyen szetteket. Az én személyes kedvencem az a GMK DOTS. Ezt mindenkinek ajánlom. A vakon gépelés nagyban segíti, ugyanis az összes billentyűsapka kis fehér pöttyöt tartalmaz, némelyik lehet esetleg színes, attól függ, hogy melyik szettet veszed, de betű nincs egyiken sem. Ez a teljesen ISO standard, minden nyelven hát egyforma.
Ezt utólag föl lehet írni rá.
Így,
de egyébként hogyne. Vannak teljesen olyan is, ami üresen kapod meg, és azt rajzolsz rá, amit akarsz. Sőt, hát nyilván netről le lehet tölteni a 3D nyomtatókkal kinyomtatható saját sapkácskáidat.
Csak hát kérdés, hogy ennek milyen lesz az a tapintása, meg az anyag minősége, mert azért a nyomtatott billentyűk azok valószínűleg nem olyan kellemesen puhák, mint ezek a spéci designer elemek.
Hát meg nagyon hajlamosak a kopásra, törésre a 3D nyomtatott dolgok.
De most, hogy belástam magam, arra jutottam, hogy ezek nem is csak ilyen véletlenszerű tárgyak. Tudod, hogy egy gamer billentyűzetnek az élettartamát hogy tesztelik? Hány leütésre hitelesítik őket?
Hát ilyen milliókra switchenként.
A Razer billentyűk azok ilyen 70 millió leütésre, de egy átlagos is még ilyen nagyjából 50 millió leütésre van hitelesítve.
De ahogy mondtam, switchenként.
Így.
Tehát az azt jelenti, hogy ha az egyik switchet tönkre is menne, pup, kihúzod, beraksz helyette egy kompatibilis.
És azt lehet teljesen külön kapni így.
És kezdheted újra, igen.
Folytathatod, nem kezded újra.
Hát a koptatást.
Nekem ez a hét legjobb, vagy legérdekesebb meglepetése volt, hogy ez egy ennyire cizellált iparág.
Nevezzük rácsodálkozásnak szerintem.
Igen. Erről lemaradtam, hogy ez egy ekkora biznisz, hogy az a billentyűzet, amit így minden nap püföl az ember, az egyrészt ilyen árakig elmehet, meg hogy ennyire alkatrészekként cserélik a leglelkesebbek, és ennek nagyon komoly piaca van. Úgyhogy ezt így érdekességként bárkinek ajánlom, nagyon szépek is vannak, csak hát ugye háztartási használatra nem biztos, hogy javasolnék egy 80-100 ezer forintos billentyűzetet, csak úgy a Gmailhez elég drágának hangzik.
Igen, azért a szokásos ilyen gumidómos billentyűzetek, amik elterjedtek.
Funkcionálisan teszik a dolgokat.
Igen, meg aztán viszonylag könnyű cserélni 2-3 ezer forinttól fölfele.
Az egészet egyben.
Az egészet egyben, mert hogy ez nem reparálható. Viszont köszönhető a benne levő viszonylag egyszerű mechanikának, ezt nagyjából csap alatt tisztíthatod. Konkrétan láttam olyat, hogy mosogatógépbe rakták be a billentyűzetet, nyilván nem az edényekkel, és azzal mosták ki, majd hagyták kiszáradni nyilvánvalóan, és igazából működött minden egyes gombja a továbbiakban is.
Az ilyen designer gamer keycapekhez viszonylag gyakran oda van írva egyébként, hogy mosogatógépben tisztítható.
Ja, maga a keycap, uh-huh. Ugye ezekhez gyárilag adnak ilyen billentyűsapka eltávolítót.
Így van.
Amivel szépen le tudod szedegetni a billentyűidet, a fölösleges billentyűidet, és akkor könnyebb kitisztítani a Cheetos-t meg a chips morzsát az alaplapról.
Első ránézés, ezek ilyen teljesen értelmetlen dolgok, de aztán persze, ha belegondolsz, a laptop billentyűzeten így végighúzzuk ugyanazt a rongyot, amivel a kijelzőt leszoktuk tisztítani, ennek, mit tudom én, van egy pár milliméteres kis útja, és akkor jók vagyunk. De egy rendes, most itt egy hagyományos régiféle, nagy gombos, mélyre bemenő gombos billentyűzetet képzeljétek el, ott ez tényleg nem működő megoldás, tehát nem logikátlan ez a féle tisztítás, csak már elfelejtettük.
Imádtam annak idején az IBM PS2-höz kiadott eredeti billentyűzetet, ami körülbelül 2,5 kiló volt, hasonlóan a mostani gamer billentyűzetekhez, és az is mikrokapcsolós volt.
Akkor mi volt a különbség?
Az, hogy akkor az még nem volt szerelhető, de nem is kellett.
Szerelhetetlen?
De szerethető volt. Volt egy kolléga, aki cipelte magával éveken keresztül, aztán amikor kiderült, hogy nem tudom, valamelyik gépében nem volt PS2 port, akkor így leszokott róla. Nemrégiben láttam, hogy az új alaplapokra újra visszakerültek a PS2 portok, a régi billentyűzet portok. Tehát megint lehetne azt használni.
Ez a mosogatógépben mosás egérrel is működik? Ja nem, azt a peta az ki kellene. Nem lesz jó. Egeret nem mosunk.
Egeret nem mosunk.
Laptopot mosógépben?
Laptopot mosógépben. Hát attól függ, attól függ. Tehát most, ha akarod még használni...
Ja?
Ez egyfajta megsemmisítés. Berakod a centrifugába, aztán...
Ja, sok buta, mint kalapácsa az úzaszét, a Winchestert pedig.
Úgyhogy
mosógéppel is lehetett volna.
Célszerszámuk vannak. Hű, de haladunk. Már két témánál vagyunk. Tudod, mi nem halad?
Dehogy nem halad az. Bezosznak a hajója.
Hát, hova halad? Elindult. Úgy emlékszem, június 1-én akarják a hajót vízre bocsátani, pontosabban a tengerig eljuttatni. Uh-huh. És ez ellen egy csomó holland eléggé kibukott, hiszen a Dehef hidat, amit 1927-ben építettek, először.
Aztán a világából után
el kell bontani miatta, illetve legalábbis szét kell szerelni miatta, és a helyi lakosok úgy gondolták, hogy jó ötlet lenne, hogy megdobálnák közben rohadt tojással.
Tehát ez úgy van, hogy a holland biotojásárusok felfedezték, hogy a, most figyelj, húsvétkor el nem adott tojások, azok pont megrohadnak május vége, június elejére, tehát most gerjesztenek túlkeresletet húsvétra, feltolják a tojás árát, és rögtön megvan a use case, hogy mire fogják elhasználni a fölöslegeset. Rotterdam környékén annyi tojás fog idén elmenni, hogy itthon hiány lesz belőle, csak figyelj.
Mint a tulipánlás, csak most nem tulipára, hanem tojásra hegyezték ki. Az is Hollandiában volt.
Jó, de mi volt az a hegyező? A tojás hegyező.
Tojás hegyező, igen. Amúgy a tojás az egy eléggé tartós élelmiszer, hogyha rendesen van tárolva.
Igen.
Szerintem lesznek külön specializált YouTube csatornák arra, hogy hogyan lehet megrohasztani, megzápítani a tojást, milyen anyaggal kell befecskendezni ahhoz, hogy kellően büdös legyen ahhoz. Hogy...
Nagyon egyszerű, egy sima injekciós tűvel csak meg kell bökni, és utána hagyni a tojás tartóban, ahoban tartós benne a tojás, ugye? És az egy hónap alatt megrohad, mert levegőt kap. Tudod, mire lesz még emellett YouTube videó? Erre is lesz egyébként szerintem. Arra, hogy pontosan milyen szögben kell ahhoz emelni a kezed, tartani és hajítani, ilyen kislabdadobás tréning, csak tojással, hogy a legjobb íven a lehető legmesszebbre tud dobni, és jó eséllyel a fedélzetet találd el, és ne a vizet a hajó körül.
Gondolod, hogy ez az ezer ember majd ilyen tréningeket, tudod, mint a...
Igen, ilyen hétvégi masírozó tréning, igen.
Hogy jó lendülettel tudja dobni, és ne fáradjon el a dobálás közbe.
És tudod, mire kéne gyorsan akkor Kínában egy gyárat setupolni? Ilyen műtojásokra. Tehát műanyagból nagyjából egy tojás méretével és súlyával megegyező gyakorló tojások.
Gyakorló tojás, aha. Szerintem ilyet tartanak arra fele, csak tojásgránátnak hívják.
Ja, nem az a féle, hogy először így ki kell belőle húzni a...
Nem.
A másik féle gyakorló tojásra gondoltam.
Végül ahhoz nem kéne ezer ember, hanem elég lenne mondjuk egy-kettő, hogy...
Hát vagy egy buverkund, és készen vagyunk, tojás se kell.
Az megvan, hogy ahogy végigmegy a csatornán, ez a hajó tolni fogja maga előtt a biciklit. Egy csomó bicikli van a holland csatornákba beledobálva.
Bicikli barikád?
Biciklivel lezárják előtt a csatornát.
Vissza a tojásokhoz egy pillanatra. Itt van még egy lehetőség. Persze kézzel dobni sem rossz, de hát ott vannak ezek a horgász csali beetető csúzlik, tudod? Na, ilyet kéne, igen, ezekre a tojásokra specializálni, mert ugye, hogyha véletlen túl széles a csatorna, vagy ne adj Isten, nagyobb lendülettel akarod eltalálni a tojást, mennyivel menőbb lenne, fogsz egy csúzlit, egy ilyen féliparit, és az egy bím, és átlövöd a vitorlát.
A csúzlinak van egy olyan tulajdonsága, hogy amikor beleraksz valamit, akkor azt összecsippented, és úgy húzod hátra. Na most a tojás...
Nem, pont a horgász csali bedobónál ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen kis párnácska, amiben ezt beleteszed. Aha. Pont azért, hogy azt se nyomd szét, mielőtt kilövöd, mert az is egy ilyen puha cucc.
Egy módosított paintball gun.
Fú, de erre komoly iparágat lehet építeni még június előtt.
Sorozatlövő.
És csináljunk belőle valami hagyományt, hogy ezt utána minden évben...
Minden évben kötelezzük Jeff Bezost arra, hogy vigye vissza javítóba, képzeld el szárazdokba, amikor be kell állni a hajóval, ugyanezen a hídon.
Vannak ezek a szokások, tudod, hogy egyszer valaki valamit valahol csinált, és utána ezt ismételgetjük, mint mondjuk a Mikulás, ahogy az jön minden évben Hollandiába hajón, Spanyolországból, ugye ezt már meséltem korábban, hogy innentől egy ilyen új holland néphagyomány, hogy a csatornán valaki egy kis hajóval végigmegy, mint Jeff Bezos, és az a néphagyomány, hogy minden évben június 1-én végigmegy, és az emberek kimennek a partra, és jól megdobálják, az új Mikulás hagyomány.
Jó, csak neki nem szőrösnek kell lennie, hanem pont szőrtelennek.
Tehát akkor nem lehet angol lovag.
Ezt akartam mondani, hogy innentől természetesen a királynő sem.
Megfejtettem, amire gondolsz.
Úgy-úgy. Na, kössünk át valamire elegánsan. Mit szólnál, hogyha nem kötnénk, hanem a történetet tovább szőnénk?
Jó. Mégiscsak szőrös lesz?
Állandóan szőrözöl, komolyan. Ez szörnyű.
Sir Arthur Conan Doyle. Mindegy, csak ez jutott eszembe. Mire is gondoltál?
Brit tudósok olyan új hajlítható kijelzőket készítettek, amely tartalmaz nem csak kijelzési funkciókat, de szenzorokat, energiabegyűjtő egységeket és tárolást magában egy szőtt anyagban.
Szóval van egy 46-szolos ilyen szőtt pöttyökből álló kijelző, mondjuk nem egy ilyen klasszik Full HD, ahogy elnézem.
Igen, ez egy picit.
Ami sok színt tud megjeleníteni. Kedvedre tudod hajtogatni, hiszen alapvetően egy textilnek érzékelhető dolog. És hogy gyűjt be energiát?
Gondolom hajlításkor.
Hajlításkor, vagy az ujjad érintéséből leszívja a te mikroelektromosságodat, azzal üzemel igazából, hogy tapizod?
Vámpír kijelző.
Olyan, mint a macska, az is akkor dorombol, ha simogatod, tehát nyilvánvalóan a te energiádat hasznosítja újra. Ugye, elszívja a kezedből, és dorombolásra fordítja.
Nem tudom, nincs macskánk.
De van kutyátok, ez magyarázza, hogy miért nincs macskád.
Nem kizáró, de az.
Szóval, gyártottak egy ilyen izét, és akkor most már lesznek szőtt kijelzők, és ezt miért csinálták egészen pontosan? Mert lehet?
Brit tudósok.
Igen. Jó, és mi volt a célja?
Alapvetően most még csupán kísérleti jellegű viszonylag vastag anyagot készítettek. A cél az, hogy viselhető szövetet készítsenek ebből, ami ennek azért hát hatalmas lehetőségeket hordoz. Ha belegondolsz, olyan jacket lesz, amin eleve reklámokat lehet megjeleníteni.
Hát vagy ugye, attól függ, milyen koncertre mész, egyszer AC/DC, egyszer Metallica logó van a hátulján. Ha beteszed a molyok közé, akkor meg kiírja, hogy Edda Blues-t. Olyan use case-eket soroltak fel derék brit tudósaink, mint például, hogy ez az ablak előtt leengeded a vetítővásznat, és arra projektálsz, ez tök elavult, mennyivel egyszerűbb lenne, ha maga a függöny lenne a vetítővászon, ugye? Csak elhúzod a sötétítőt, és rögtön világít is a másik fele. Ha nincs kedved, akkor meg jó, föltekered, és látsz.
És képzeld el ezt ruhában, amikor fogod magad, és a 3D-s avatárodnak a kinézetét ráhúzod a ruhádra. Tehát megszkinezed magad.
Second skin, igen.
Aha.
Üha. És olyan is van, például arra is gondoltak, hogy ezen lehetne járni, lehetne belőle olyan okos szőnyeget gyártani, ami energiát gyűjt. Tehát attól, hogy te jársz rajta, az összegyűjti, és akkor vajon mi van? Mindegy, de hogy olyat is lehetne, hogy mondjuk energia szempontból önellátó ruhákat gyártunk, ugye ez nagyjából az, amit te is mondtál. Mondjuk itt egy kicsivel hasznosabb opció, hogy egy ilyen belülről fűtött kabát, hogyha mozogsz benne.
De ha mozogsz, akkor nem kell, hogy fűtsön.
Hát de, mert mondjuk -10-ben lehet, hogy még nem árt, hogyha még rá is fűt egy kicsit, de hogy a saját mozgási energiádat ő valahogy újra hasznosítja, és akkor abból fűt még ő is. Ebben látok valamit.
De a globális felmelegedés miatt inkább valami személyi légkondicionáló kéne, amiről beszéltünk egy
pár. Az is lehet. De hát azt is meg lehet akkor ugyanezzel az energiával csinálni. Teszem hozzá, éppen a minap beszélgettem indiai kollégáimmal, hogy tél van és fáznak, és hát ők otthon vannak éppen, és Chennaiban most lehűlt egész 25 fokig a hőmérséklet, és hát ilyenkor kabátban vannak. Szóval ezt a kabátipart nevesd el teljesen, mert szerintem van még rá kereslet.
Ha-ha. Elnevettem a kabátipart.
Elnevettem.
Azt mondtad, hogy nevessem el. Na hát, és milyen hirdetéseket lehetne megjeleníteni szerinted?
Szendvicsember új verzió.
Az igen.
Csak simán kabátot vesz föl, és amit akarsz, azt jelenítünk meg rajta.
Mutogatós bácsi. Szétnyitja a kabátot, és akkor látszik rajta a reklám jobban.
Tudod, volt egy 2000-es évek elején, amikor ilyen autó oldalán hirdettek, az ilyen piramis játék volt, fölmatricáztak egy csomó autót. Na, ilyet lehetne viszont akkor egyszerű emberekkel, csak nem piramis játékként, hanem valós szolgáltatásként. Fölveszik a kabátodat, és minden nap azt hirdetik, vagy ugye geolokáció alapon azt hirdetik, amit éppen az ott megrendelők választanak. Tehát Budapesten a valamit, Debrecenben egy másik valamit, és tök mindegy, hova mész, a te kabátod az mindig az olyat világít, amilyet azon a környéken hirdetni kell.
És ki fogják találni, hogy mit kell hirdetni?
Hát azt eladják, mint értékesítési felület, csak mondjuk tényleg az adott helyhez kötve.
Az megvan, hogy a világ legdrágább reklámjai melyikek?
Hát amik a Super Bowl alatt mennek.
Na, igen, és milyen reklámot nyomott nemrégiben az Amazon a Super Bowl-on?
Ijesztőt.
Ez viszont nem a jövőről, hanem a jelenről szólt.
Sajnos igen, egy amerikai álompár, Scarlett Johansson és Colin Jost volt a szereplője, és hát még rajtuk kívül ott volt egy gyertyatartó harmadik személy, Alexa.
Igen, egy kicsit olyan intrikusnak tűnt, nem?
Igen, Alexa gondolatolvasóvá vált, és azt a jövőt mutatta meg pont, amiért nem szeretjük mi ezeket a cuccokat. Kicsit ilyen az a fajta önkritika, amikor így elgondolkodsz, hogy ez miért is jó reklám, de jó reklám, hiszen beszélünk mi is róla.
És az a durva, hogy ez nem annyira jövő, hanem tényleg valóság. Jelenleg is van ilyen Alexa poop, hancs.
Poop?
Poop. Hát,
kaki?
Hancs. Jó, oké.
Okay. Rád bízom, de...
Egy-egy, már rájöttem, mire kimondtad. Tehát Alexa megérzésnek hívják ezt a funkciót, ami kitalálja, hogyha mondjuk a nappalitba befekszel a tévé előtt bekapcsolni, akkor lekapcsolja az összes többi fölöslegesen égő lámpát.
Jó eséllyel a többi szobában akkor nem vagy.
Igen.
Mondjuk feltéve, ez egy 8-tagú családnál, igen, ez egy 8-tagú családnál például nem teljesen egyértelmű, hogy a többi szobában nem vagy, szóval Alexa megérzéseit azért javasolnám, hogy igazítsuk például a többiek viselkedéséhez.
Igen, itt, ami ebben a reklámban van, azért olyanok, hogy egymás fele fordulnak a pár, és akkor hirtelen Alexa bejelenti, hogy megrendeltem egy adag szájvizet.
Mert az egyikben felmerül, hogy esetleg a másiknak a lehelete nem a legüdébb ever.
Igen, és hát nem vagyok túlzottan oda ezekért a gondolatokért, de képzeld el, hogy ez alapból be van kapcsolva. Nyilván nem ilyen mértékig, de a megérzéseit az Alexa az alapból ráderülteti.
De ugye ezek a valóságban nem megérzések, hanem csak ilyen
predikció.
Szabály megfigyelések, így van, hogy ha ez, akkor az típusú történéseket összeköt a te működésedből. De várjál, akkor Alexa az űrben miért nem tudja magától kapcsolgatni a lámpát így sejtéses alapon? Most gondolnak arra, hogy fel kéne kapcsolni.
Hát...
Figyelj, tudod, hol lesz még Alexa? Valahol, ahol eddig nem számítottál rá, hogy szembe jöhet.
Az utakon?
Aha.
Nem mondod, milyen utakon?
Hát lassan bármelyik utakon, de leginkább a rossz utakon, mert a Land Roverekbe szerelik, meg sajnos a Jaguarokban, amik viszont nem mennek el rossz utakon.
Nem rossz.
Ugyanis azokban nem Android vagy Apple CarPlay lesz, hanem Alexa.
Igen, CarPlay helyet rakják bele?
Dolgok, amikre nem bíznám az életem, főleg, hogyha ilyen prediktív, hogy te most jobbra akartál fordulni.
Te most arra gondoltál, hogy be kéne menni ebbe a vegyesboltba, én most bementem.
Láttam, hogy írtál bevásárlólistát, úgyhogy most arra megyünk.
Most én vagyok a bevásárlókocsi.
El kell menni a gyerekért, nekem mindegy, mit csinálsz, én arra megyek. Dave, dőj hátra, élvezd az utat. Dave, most dugóban van kedvem állni, erre megyünk. Nem érdekel, Dave, erre akkor is rövidebb.
Hiha.
Őszintén szólva, hiába egy nagyon intelligens segéd ez az Alexa, valahogy minél több helyen látom, meg annál félelmetesebbnek találom ezt a féle működést.
Hát főleg azért, mert hogy ez egy kizárólag kapcsolattal rendelkező járműben működik.
Tehát ha offline-olódsz, lemész a 3G övezetből.
Így. És kell neked mindenképpen egy előfizetés is hozzá, hiszen nem a telefonodnak az előfizetésen keresztül megy.
De jó, hát ezek már ilyen kisköltségek.
Külön kártya, kisköltségek.
20 milliós autóhoz képest ez már ilyen...
Az igaz.
Gombok. Az autóban úgyse lesznek már, úgyhogy valamire mégis kell gombot varni.
Viszont over the air föl tudják tölteni rá.
Az egyenleget?
Az Alexát. A létező Jaguarokra.
Hát a néhány évvel ezelőttig kiadott Jaguarokra, tehát a 82-es XJ-re nem fogják szerencsére. Az marad offline.
Meg is nőtt azoknak a piaci ára.
Az biztos. Mert az autó, okos autó dolog, ez különben meglepően gyorsan elterjedt. Néhány évvel ezelőtt még mi is csak beszélgettünk róla, hogy akkor majd jön az Android autó, meg a CarPlay, most Alexa, és ma már, hogyha azt mondod, hogy autó, akkor szerintem mindenki el is csodálkozna, hogyha csak ilyen gyári saját alapszoftver lenne benne, és nem is lennének kiterjesztések. Ez úgy beette magát, mint a villanyautó, ugyanígy beette magát a működésbe. És ezzel együtt az is látszik, hogy vannak olyan gyártók, akik igazából nem is autót gyártottak eddig, és mégis megjelennek ezen a piacon. Hát ők momentán autót akartak gyártani, csak... De hogy ott van például a Sony, akik ugye tavaly előtt bemutattak egy autó tanulmányt, mondvá, hogy nézd, mennyi minden okos dolgot tudunk mi gyártani autóba. Ide már kettőt, amitől kezdenek gyanúsak lenni a CES-en, és most már a magyar hírekben is olvastam, múlt heti fejlemény, hogy gyártottak egy mesterséges intelligenciát, amelyik vezetni tud. Igaz, egyelőre csak a Gran Turismo nevű videójátékban engedik őt kormányozni, úgy hívják, hogy GT Sophie, amelyik most már a leges-leges legjobb e-sportolókat is meg tudja verni, méghozzá viszonylag kevés valami 45 ezer órányi gyakorlás után, ami AI szinten elfogadható. Teszem hozzá, hogyha embert engedsz ennyi ideig gyakorolni, lehet, hogy nem lesz ő sem ügyetlenebb.
De fáradtabb lesz.
Igen, várjál, 45 ezer óra az hány év? Nettó.
10 körül.
7,7 év, ha napi 16 órát gyakorol. Szóval azért van némi előnye egy átlagos humán felhasználóval szemben. De ő a nulláról kezdte, tehát ő tényleg nem tudott előtte vezetni semmit. És most összeeresztették a legjobb e-sportolókkal, és képzeld el, hogy kicsit váratlan dolog történt. Az egy dolog, hogy abszolút versenyképesek voltak, de az emberek tanultak tőle. Odaig jutottunk.
Új trükköket?
Aha.
Azért remélem, hogy ő...
Mutatott nekik még jobb íveket.
Remélem, hogy Sophie-t nem engedik ki a forgalomba.
Nem tudhatod. Hogyha már zárt virtuális pályán engedik, a következő az lesz, hogy engedik zárt igazi versenypályán szerintem, és onnan már csak egy ugrás, hogy a Sony-nak a kis okos autóiba is beletegyék.
Tudod, hogy miért nem szeretném ezt a forgalomba látni?
Na.
A Gran Turismo-ban ugyanis az egyik legfontosabb dolog a tréningben az volt, hogy agresszívan vezessen, de ne törje teljesen szét a kocsit.
Igen, de ezt ilyen jutalmakkal, meg büntetésekkel szabályozták.
De ebben benne van az, hogy a kisebb ütközéseket azokat így...
Igen, a body check megengedett. Jó, de ez innentől tréning kérdése, hogy a közúton egyáltalán nem megengedett, és akkor orra több büntit helyezel.
Azért mondom, hogy Sophie-t azért még ne.
Még nem, de az irány. Különben meg tudod mit?
Végül is vannak olyan országok, ahol belefér egy kis...
Figyelj csak, nem látsz itt globális összeesküvést? A karosszéria gyártók kicsit még fizetnek is Sophie-nak majd, hogy romboljon, a biztosítók nem fogják annyira szeretni, de majd cserébe megfizeti a többi gyártó, mert mindig viszik az autóikat újra és újra a szervizbe, mert megint összetörte őket egy Sony.
Hát a biztosítónak nem rossz, mert akkor növekedni fognak a biztosítási díjak. Tudod, figyelj, ennek a csávónak már 10-es bónusza van. Tudod már le -6-osra. Kicsit összetörnek vele ezt-azt, onnantól emelkednek a díjak. És a biztosító csak nyer vele, hiszen hosszú távon neki a díjakból be fog folyni a pénz.
Aha. Akkor látjuk benne a globális összeesküvést, ugye, hogy ez mégse teljesen véletlen irány.
Megvan, persze, persze.
Még egy dolog, ami nekem kicsit hiányzik, mert ugye azt mégse várhatod el egy Sony-tól, hogy akkor innen egy CarPlay vagy Android autó legyen mögötte, hogy kéne neki valami saját okos asszisztens, vagy valami, amivel ez működik.
De nem áll távol tőle, hiszen...
Ugye?
Már elkezdték a PS5-ökön beta tesztelni
a Hey PlayStation funkciót. Beszélhetsz hozzá. Mondjuk eddig is beszélhették, csak nem csinált sem.
Igen. Belegondolsz, hogy 10 évvel ezelőtt, hogyha elmész valahova, és azt mondod, hogy és beszélgetek a tévémmel, a PlayStation-ömmel, a házammal,
a hűtőmmel, igen.
Az autómmal, a levegőbe beszélek, hogy valaki kapcsolja már föl a termosztátot.
Tele lett volna az ártosztály.
Betöltöttek volna itt, nem lett volna helyben, nem tudtunk volna mozogni.
Na de most?
Most meg alap.
Ugye? És akkor itt jön az, hogy kezd összeállni ez az egész Sony ökoszisztéma, hogy gyártanak autónak látszó tárgyat, abba nagyon nagy okos szórakoztató paneleket, most már van olyan önvezetőjük, ami már virtuális világban hatékonyabb, mint egy ember, szenzorokat eddig is tudtak gyártani, és akkor itt van az ötödik elem.
Az ötödik elem? Ötödik elem.
A Hey PlayStation, ami innen már csak egy ugrás, és akkor szóban is vezérelhető lesz az autó, ami még nem létezik. Én ezt adom ide a következő...
Feltéve, hogy PlayStation lesz a kocsiban.
Miért ne lenne?
De miért ne lenne, hiszen automatán vezet.
Szerintem annyi történt, hogy körbeépítették egy karosszériával, de a hardware ugyanaz, fogadunk?
Egy baj van vele, eléggé hiányzik a PS5.
Hát mert beépítették
mert őket az autókba. Persze, oké, okay, jó. Viszont nem csak az van, hogy a külső outsiderek jönnek be az autógyártás világába, hanem van másik irányú mozgás is.
Hát az autógyártók meg ugye elindultak a villanyosítás, meg az okosítás felé, és akkor próbálják az új technológiákat alkalmazni.
De van, amikor butáskodnak, nem?
Van.
Én most az Alfa Romeo-ra gondoltam.
Miért pont ők?
Az Alfa Romeo Tonaléba.
Hát az a tonhalassör lehet
egyébként. Igen, 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 azon gondolkodtam, hogy ez honnan jön.
Ton Ale. Fúj. Belegondoltam. Ezt legközelebb meglátom az utcán, szerintem ugyanígy fogok borzongani, mert ez innentől így fog eszembe jutni.
Képzeld el, ezt most úgy értékesítik, hogy adnak hozzá NFT-t.
Hogy így kapsz róla egy fotót, és akkor te vagy a tulajdonosa?
És képzeld el, nem.
Na, végre. Valami normális dologra használjuk?
Nem olyan NFT-t adnak hozzá, hanem valósat. Tehát egy olyan, amire való az NFT, na, ami gyakorlatilag igazolja a tulajdonlást, annak a vásárlásához kapcsolódó adatokat tartalmaz, és így gyakorlatilag a származási igazolásaként szolgál az autónak. Ami, mivel publikus nagy blokkláncra van ráírva, alkalmas arra, hogy a jövőben elég sokáig megmaradjon, és ne kavarodjon el, mint mondjuk egy papír.
Ugye, ha használt autóhirdetést nézel, akkor az ott mindig egy fontos pont, hogy végigvezetett szervizkönyvvel. Ez a régi autóknál fizikai volt, az én autómnál például csak digitális szervizkönyv van, ami azt jelenti, hogy van egy alkalmazás, amiben nyomon tudom követni a gyártó saját adatbázisa szerinti nyilvántartást, tehát hogy hozzáférek a saját autóm adataihoz, mikor volt szervizelve, mikor kell legközelebb vinni, és akkor az Alfa ezt viszi egyel tovább, mert ugye az is csak egy adatbázisomba bele lehet még írni, hogyha valaki ügyes, hogy ezt NFT-re teszi, és akkor onnan már ezt se lehet elvileg meghekkelni, tehát akkor ez innentől fix és áll, tehát nem lehet utólag beírni szervizeket például.
Így van.
Meg kilométer-óra állásokat visszacsinálni.
Egy icipici megvalósítási kérdés van, amire még nem tudtak semmit válaszolni, az az, hogy jó, de ezt hogyan? Uh-huh. Tehát nem tudják megmondani, hogy melyik blockchainre fogják ezt ráírni, nem tudják megmondani, hogy pontosan milyen adatot fognak ebben a blockchainben tárolni, és az sem, hogy pontosan mikortól fogják ezeket adni.
Tehát igény azért volna. Ennyit állítottunk.
Igen, igen, tehát lehet, hogy egy picit hamarabb volt ez a bejelentés, mint annak kellett volna legyen.
Hát ez amikor a menedzsment igény már megfogalmazódott.
Igen, igen. Csináljunk valami jó NFT-set. Jó, holnap összehívtam már az újságírókat, bejelentjük.
Mit? Mindegy, valamit mondjál.
Azt, hogy NFT. És Alfa Romeo. Igen, igen, igen.
Giorgio, mondjál valamit.
Nick volt egyébként. Nick Cappy.
Az csak a Nick neve. Szóval. Ez dobja megint a következő valid használati esetet, amikor ezt érdemes lenne ezt megvalósítani. Ez pedig maga az állami nyilvántartás például a műszaki vizsgákra. Hm? Szintén a kilométer-óra csalók ellen, meg a valós műszaki állapot ellenőrzésére. Nem állítom, hogy nem lehet hamis
az eredetiség vizsgálatra gondolsz.
Nem, most kifejezetten a 2 évente vagy 4 évente, attól függ, hogy mennyi idős az autód évente kötelező műszaki vizsgákra például, hogy azok sikeresen rendben megvoltak, hány kilométeren áll az autó, milyen ismert hibái vannak. Uh-huh. Például ezt is lehetne, ez ugye az állami nyilvántartás, de igen, az eredetiség vizsgálat is történhetne ugyanígy. Egészen pontosan nem lenne rá szükség, hogyha lenne egy NFT, mert akkor csak simán lekérdezed egy idő után. Hiszen az maga az eredet bizonyítás.
Igen, ezzel ugye hatalmas problémát jelent az, hogy módosíthatatlan módon tárolsz adatot egy...
Módosíthatatlan módon?
Módon. Be van kapcsolva, igen. Bekapcsolod a módosíthatatlan módot. Mód felett jó.
És mondd, ez moduláris? Modellezted már korábban?
Na, nagyon modern ez az egész, de most...
Igen, igen, módosíthatatlan.
Módosíthatatlan módon bejegyzed, ugyanakkor azok az adatok, amikor a felírásra kerülnek, azok innentől publikusan kiolvashatóak. Így, hát visszakövethető például a rendszámod alapján, hogy ki, mikor, mennyiért, hol vásárolt egy járművet, hol lakik. Minden külön titkosítás nélkül, mert abban a pillanatban, hogy titkosításokat kezdesz el rárakni, vagy részben, vagy egészben elkezded ezeket eltitkosítani, akkor onnantól meg a hozzáférhetősége lesz kétséges.
Egyrészt akkor a lopást innentől csak az alkatrésznek való ellopásra szűkítjük, mert ugye nem lesz értelme újrahasznosítani az autót, mert az gyorsan fog lebukni. Egy. Kettő. A NAV megint dörzsölheti a tenyerét. Ja, meg az újságírók, ugye a vagyonbevallásoknál.
De igen, te szeretnéd, hogy mindenki láthassa azt, hogy mikor mennyiért vetted az autódat?
Ha mindenkié publikus?
Igen.
Leasingelném.
Ennyi? Megoldottad.
Mi van még?
Amerikában kitalálták azt, hogy szintén jó ötlet lenne az NFT-t arra használni, amire ez eredetileg volt, és hasonló megfontolásból.
Egy másik kataszter.
Így van, az ingatlan kataszternek egy részét, illetve bizonyos ingatlanoknak a vásárlását helyezték át NFT platformra.
Mi az, hogy bizonyos? Melyikek?
Hát azokat, amiket tokenizáltak, és hivatalosan oda raknak föl. Tehát nem az egész katasztert költöztetik át, hanem csupán adott ingatlanoknak a tulajdonjogát rakják fel blokkláncra.
Mm-hmm.
És ugye ez lehetőséget ad arra, hogy akár részlegesen, tehát ugye szétbontsál egy tokent, vagy akár összeolvasszál, tehát akár részleges értékesítéseket is lehet vele követni.
Mm-hmm. És ilyen van már ilyen ingatlan, amit így adtak el, vagy ez még mindig csak egy ötlet, mint mondjuk az Alfa Romeo-nak ez az NFT-sítése? Ezt így szeretnénk, vagy csináljuk? Mit tudunk?
Február 8-án volt aukcióra bocsátva két floridai ingatlan, amelyet ezek mentén akartak értékesíteni. Igazából arról nem találtam nyomot, hogy mi lett az eredménye.
Uh-huh.
És gyakorlatilag ezek, hát igazából reprezentálják a tulajdonjogot, és mutatnak azokra a tényleges jogi dokumentumokra, ami az eredeti tulajdonjogot igazolja. Őszintén?
Uh-huh.
Ettől még mindig megvan a papír nyilvántartás, vagy a hagyományos nyilvántartás.
Hát mert azért az államnak még egy kicsivel több idő kell, mire ugyanennek hinni fog, meg mindenhol bevezeti ugyanezt, de mintának nem rossz ez.
Ó, bocsánat, Ukrajnában 2021-ben már adtak el egyet.
Igen, az volt a demo, így van. Mondjuk Ukrajnában eladtak egy ingatlant, mondjuk nem tudom, hogy az ukrán ingatlan nyilvántartás így mennyire a világ élvonala.
Illetve hát a jogi környezet lehetőséget biztosít-e arra, hogy ez megtörténjen, és a tényleges tulajdonjogot át tud ruházni ezek után.
Igen.
És nem tudom, hogy ez most akkor visszakövethető, vagy a tulajdonjog ennek a cégnek a nevére száll, aki ezt kibocsátja, és onnantól ő az NFT-n keresztül átadja a jogot?
És akkor lehet azzal trükközni, hogy én az ingatlanomat papíron eladom.
Meg NFT-be is
eladom. Valami híres embernek. Már úgy értem, hogy NFT-ben eladom valami híres embernek, mondjuk egy kis jutalékért, és utána, mint a híres ember lakása, háromszoros áron adjuk tovább, és osztozunk.
Kivel osztozol, a híres emberrel?
Mondjuk a híre, de legyen három felé osztjuk a nyereséget, még az se rossz, ha háromszoros áron adtad el. Tehát, ha ér papíron X-et, de te eladod a híres embernek, nem adod el a híres embernek, csak papíron adod el, és majd utána egy harmadik személynek mondjuk 3X-ért, akkor azt a 2X-et, amit nyerünk rajta, három felé osztjuk, az már azért nyereség. Egy kis közvetítői jutalék, meg a másiknak ott a hírnevét.
Hát ez effektív hirdetés, amiről beszélsz.
Ez egy elég fura üzleti modell, nem?
De ilyen már szerintem az 1900-as években volt, hogy ilyen kikopott sztárocskák a nevükre vettek valamit, és drágában adtak tovább. Egy csomó piramis játékban vettek részt úgymond híres emberek. Például a blockchainben. Na jó, menjünk tovább. Keresem egyébként a Justin Bieber NFT-re gondol, úsztál volna?
Nem, ezt csak így megemlítettem, eldobhatod.
Csak mert az tartalékba volt rakva.
Inkább menjünk.
Jó, menjünk. Szia! Az a helyzet, hogy tegnap nekem egy kicsit hosszú éjszakám volt. Nehezen épülök fel belőle.
Óraátállítás volt?
Nem. Elmentem szórakozó helyre egy születésnapot ünnepelni, és hát most mondjuk ki, a másnap nyomait érzem magamon. Ilyenkor milyen jó lenne, hogy valami kimutatná, hogy hát neked most már ideje hazamenni.
Hát vannak ezek az alkoholszondák, amiket autókulcshoz lehet például szerelni, és vannak automárkák, amik nem engednek ilyenkor beülni a kocsiba. Tehát léteznek ezek a mobil alkoholszondák, engednek beülni, csak nem engedik beindítani az autót. Ilyenre gondolsz, hogy így valami ilyen kézi kütyű, hogy megfújod, és akkor szól, hogy na, ez most már besípolt, te off, menjél haza? Kiestél a játékból?
Hát igen, és akkor, vagy mondjuk valahogy így letiltja a kártyádat, vagy a telefonodat. Az például a telefont, a hogy ne tudja.
Aha. Ja igen, meg hogy ne tudja bárkit random fölhívni, és hülyeségeket SMS-edni.
Igen.
Igen, olyankor csak a vészhelyzeti hívókat engedje. Ez jó ötlet.
Aha. És milyen jó lenne, ha látnád azt, hogy hol tartasz, tehát hogy mikor kell megállni.
Na jó, de ez egyénfüggő.
Nyilván, de hogyha már jól belőtted a skálát, akkor tudod, hogy hol kell megállni.
Figyelj, van egy csomó ilyen okos kütyünk, okos karkötő, meg ilyenek, nem lehetne valahogy ebbe beépíteni egy szenzort, és akkor elkezd pirosan világítani, ha már túlittad magad, mondjuk egy egészséges szinten?
Hát ilyen zöld-sárga-piros.
Aha,
jelzés.
Igen.
És akkor most...
És akkor ilyen parti mód, és hogyha zöld vagy, akkor még ihatsz, ha sárga, akkor a pultos már visszakérdez, ha piros, akkor meg kitehetnek a klubból.
Ja, hogy eleve akkor már a kiszolgálást is, meg az alkoholhoz.
Hát, mert ugye az a kicsit, igen, lehet nehezik, de még a többiek hozhatnak neked, tehát, hogy az még ott belátás, de az már szigorúan saját felelősség.
Hát, de akkor már a rendszeres ilyen kidobó, aki körbejár és nézi a...
Igen, az látja, hogy te világítasz.
Karpereceket, te most már eleget ittál, menjél haza, és akkor nem tudsz vitázni, hogy de még alig nem ittam valamit, hanem látszik, hogy de.
Ez hogy is tudna működni?
Hát képzeld el, ezt is brit tudósok hozták. Nem, ezt Penn State University-n kutatták ki, hogy...
Pennsylvaniában magyarul.
Hogy igenis lehet ilyen kis kütyüket készíteni, ami a bőrön keresztüli alkohol kipárolgásnak a mértéke alapján meg tudja mondani, hogy hol tartasz.
Uh-huh.
Ez elméletileg egészen jó.
Ami nekem ebben a hírben meglepő volt, hogy majdhogy nem egyenesen arányos a bőrön keresztül párolgó alkohol a véredben felszívódottal, nagyjából az elfogyasztott alkoholmennyiség 1%-a a konstans kipárolgás. Tehát ebből meglepően jól becsülhető.
Igen, és nem egyébként ezzel az a bajom, hogy mire eljut a bőrig. Tehát addigra már, hogy is mondjam, bőrig áztál.
Igen. Az nagyon fájhat egyébként, most így belegondoltam. Mert azért a bőr persze rugalmas, de az nagyon fáj, ha húzod. A bőrig az nem jó cucc. Maradjunk a szügyhámnál szerintem. Elég, hogyha ott hámosodik.
Szerintem félre vitted ezt a dolgot. Úgymond szélhámos lett az igából.
Szóval, hogy ez kivitelezhető, igen. Illetve kérdés, mert a mikorunkban ezt jó ötletnek találjuk.
De képzeld el ezt munkahelyen.
Nesze neked GDPR.
Munkahelyre ugye alapvetően nem mehetsz intoxikált állapotba. Tehát,
detoxikáltban, igen?
Detoxikáltban, igen, mert az azt jelenti, hogy már kiszedték belőled a toxikus anyagokat.
Szóval azt mondod, hogy a beléptető rendszernél lehetne egy ilyen vizuális csekk, és fel kéne mutatni a kis karórádat is, és hogyha az zöldtől eltérő színű, akkor megtagadhatnák a belépést?
Nem ezt mondom. Amikor befele mész a munkahelyre, lesz egy szenzor, odarakod a homlokodat, hőmérő, az úgy is kell mostanában, és alkoholmérés.
Alkoholor.
Na, egy dologra ez nem alkalmas.
Melyik egyre gondoltál? Nagyon sok minden nem alkalmas.
A munkahelyi ilyen történő ivásnak a kiszűrésére, ezért visszatérnék az első témánkhoz, és a billentyűzetbe építenék bele a billentyűs sapkába alkohol érzékelőt.
És a háttérvilágítás lenne a visszajelzője.
Úgy.
És ha a szivárványosban cikcakkozik oda-vissza, akkor hívjuk a mentőt automatikusan.
Aha, semmi, de rögtön ki is lokkoljuk, hogy nehogy hülyeséget csináljon.
Azt mondjuk már lehet, hogy a sárgánál megcsinálnám.
Igen, sárgánál már úgy pitty, hogyha meg ráborul a billentyűzetre homlokkal, akkor meg nem is kell mérni.
Na, ez nagyon jó ötlet.
Összekötöttem azért neked.
Bármilyen új lenyomatolvasóba akkor bele lehetne építeni az alkoholszenzort.
Így.
Ez egyébként tényleg egy tök sok mindenre használható szenzor, hogyha ez már létezik.
Egyik kedvenc új websájtomon találkoztam egy olyan kérdéssel, ahol...
Mi a website?
Ask a Manager. Meg lehet kérdezni különböző munkahelyjel, munkatársakkal kapcsolatos kérdéseket rutinos menedzser. Től, aki megfelelő válaszokat ad.
Humán erőforrás menedzsmenttel foglalkozó hallgatóink számára ezt különlegesen ajánljuk. Forrásként?
Így van. kiváló kérdések vannak, és kiváló válaszokat lehet benne látni.
Ez olyan, mint a gyakori kérdések.hu, csak ilyen munkával összefüggő témákban?
Nem mondanám azt, hogy ezek a kérdések gyakoriak.
De hasonlóan debilek?
Talán még annál is célzottabbak. Ami felkeltette ezzel kapcsolatban az érdeklődésemet, és köthető az előző témához, az az, hogy feltették azt a kérdést, hogy egyébként az a rádiós hirdetés, ami mostanában a környékükön valahol Amerikában megy, az hogyan gondolja azt, hogy a másnaposság ellen jó ötlet az intravénás infúzió?
Hogy mi?
A munkahely.
Van egy hirdetés Amerikában, ami szerint létezik intravénás infúzió, ami a munkahelyeden kijózanít?
Hát másnaposság elleni intravénás infúzió használd a munkahelyeden is. És így ezt így hogy?
Miért?
Így belegondoltam, hogy leszondázod a homloktesztel, rájönnek, hogy te neked ez most így sok volt tegnap este, és a kezedbe nyomnak egy kis zsákocskát, vegyél egy állványt és toljad magaddal. Beszúrjuk neked, vagy beszúrod magadnak az asztalnál?
Hűha!
Hát figyelj, a munkaerő az kincs. Minden munkanap az kiesés, az veszteség. Na, és akkor itt jön a kérdés. Ez reprezentációs költségnek minősül-e? Munkahelyi juttatásnak? Tehát milyen adókulcsa van ilyennek itthon? Vagy egészségügyi ellátás?
Szerintem ugyanúgy kéne elszámolni, mint a COVID gyors teszteket. És ez ilyen személyi jellegű valami egyéb juttatás.
Személyi jellegű, az 40%-os. Azért az kemény.
Jó, de hát ha belegondolsz, hogy munkaképessé teszed az emberedet egy shottal, szerintem megtérül. Mennyivel jobb, mint egy fizetett szabadságnap, csak azért, mert ő hívott.
Igen, azért most egy projekt hajrában ez nem rossz.
Képzeld el, elmész megünnepelni, hogy sikeresen lefutott az élesítéskor az első fázis, amíg fut a következő, visszamész hát piros karkötővel 4 kézláb, kapsz egy-egy ilyen shotot, és mire beérsz az irodába, leülsz a helyedre, addigra újra zöld, és tudsz tovább dolgozni. Különben ebben lehetne akkor egy kis koffein taurint is tolni, és megoldanánk a 4 napos átállási hétvégék problémáját.
Igen, ehhez már csak a katéter kell, és akkor nem kell elmozdulni az asztal mellől.
Így van. Komplett marsi űrmissziót lehet akkor egy emberrel vezérelni.
Na hát, csak sikerült valami olyat ízléstelent találni, amit...
Miért? Mi baj van a marsi űrmisszióval?
Oké. Na, azzal?
Na, látod.
Még senki nem panaszkodott rá, aki visszajött. Na jó, szerintem elég volt ennyi a tudomány, technika érdekességei, újdonságaiból. Egy újdonságot azért még kiemelnék. Nem tudom, láttad-e mostanában, de megújult a Chrome. Egy masszív változtatás történt.
Na, kifényesítették a mattot, vagy mi történt?
És pont ellenkezőleg, 2011-ben megjelent ugye a klasszikus háromszínű...
Négy. Már nem bántásban.
Igen, jó, már rájöttem. Háromszínű kör, egy kék középponta, amelynek volt egy ilyen kis sejtelmes, krómos csillogása.
Hát legalábbis egy ilyen kis 3D jellegű fényefektet vezettek rá, kis árnyékkal, igen, olyan, mintha.
Igen. Na, végre ezzel a nonsense 3D-sítéssel leszámoltak, és 2022-ben, 11 év után lecserélték a logót.
Nem, a kettő között képzeld, volt még egy váltás 2014-ben már, ahol egy kicsit sötétebbek lettek ugyanezek a színek, és eltűnt a 3D-sítés.
Igen. A domború volt eredetileg, és azt lelaposították, ez a material design volt, amikor laposították az ikonokat.
Szóval igazából a 2014-esen csavartak most még egyet, és most végre teljesen 2D-s, mindenféle átmenet nélküli színek vannak benne, és szerintem egyébként a külső kör is egy picivel keskenyebb lett. Soványabbnak hat a fánk.
Milyen fátok van?
Jó pofánk.
A képet mindenképpen beleillesztjük a cégbe.
És mindenkinek, aki ráér, egy egyperces meditálást javasolnék a három logó közötti különbségek felismerésére. Ehhez képest a Buci Maci azért kifejezetten a nagyon enyhe volt, de még a füles keresd a különbséget feladványai is.
Amikor a Xiaomi lekerekítette a logóját...
Azt gyorsabban észrevettem.
Igen, igen.
Itt ténylegesen szemlélnem kellett, hogy mi változott.
Egy darabig eltartott nekem is. Azt hittem egyébként, hogy árnyékosabb egy picit a monitorom ott, ahol a másik logó van, de aztán rájöttem, hogy ja nem, ez a design change.
Én nem hittem semmit. Egyedül az bosszantott, hogy látom, hogy más évszámok vannak fölírva, tehát sejtettem, hogy valamit látni kell, de nem tudtam mit. Semmi gond, mert a cikk nagyon-nagyon-nagyon hosszan ecseteli, hogy a fő dizájner milyen szempontok szerint milyen módosításokat hajtott rajta végre. Kicsit irigylem ezt a fő dizájnert azért, hogy ilyen nagyon-nagyon fontos dolgokkal foglalkozhat az életben. A világ haladását befolyásolhatja azzal, hogy a 3D-ről végre áttérünk a sokkal menőbb 2D ábrázolásra.
Én értem. Ezzel jelképezik azt, hogy a Chrome az a kétdimenziós böngésző felület, és majd lesz egy háromdimenziós böngészőjük biztosan, és annak lesz 3D-s a dizájnja. Amikor metaverzum böngészőt csinálnak. Aha.
Mindennel átszőtt?
Aha.
A tapogatható böngésző?
Tapogatható.
Jobbra simít, balra simít? Aha.
Hmm.
Chrome 3D, aha. Én akkor most elmegyek egy villáskurcsér, jó? Nekem Chrome van ádium.
Jó, de milyen ádium?
Van.
Van.
Egy. You know, one.
Nem, two.
Az hülye hangzik, hogy Chrome 2 ádium.
Nem, az már a továbbfejlesztett verzió. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy ismét velünk tartottak. A jövő héten ismét visszatérünk vendégünkkel. Addig hallgassatok minket.
Lájkoljatok, shareljetek.
Mindenképpen jutalmazatok minket 5 csillaggal mindenféle platformokon, iTunes-on, Spotify-on, ahol csak lehet ilyet csinálni, mert nagyon sokat jelent ez nekünk, hallgatóink fontosak számunkra.
A visszajelzéseitek még úgy, úgyhogy ne felejtsetek el nekünk írni, ahol csak elértek.
Sziasztok!
Sziasztok! Például, hogy az Asus most kiadott egy olyan spéci billentyűt. Szóval, hogy ezek annyira népszerű kiegészítők, hogy jó, természetesen mindent is hamisítanak, hogy némelyiknél nem, tehát, hogy ezek annyira népszerű kiegészítők, hogy külön cégek specializálnak arra, hogy ezeknek a dizájnjára, nem? Szóval ezek annyira népszerűek, hogy külön cégek specializálódtak arra, hogy ilyeneket dizájnolnak, ilyen szetteket. Várjál, valami még eszembe jutott, pedig tök jó volt, az is így kötődött ez.
Ha nem sietsz, átkötök a következőre.
Várjál, kérek 5 másodpercet, csak végig kell gondolnom, csak közben jöttél a biciklikkel, és elfelejtettem.
Elfelejtetted, és jöttem a biciklikkel, hogy az ne legyen csönd.
Kivágjuk. A tojásdobó klubokra gondoltam. Volt még
gránátok.
Gyakorló tojás. Tudom, tojás csúzli. Ugyanis azokban nem Andrea. Nem Android, vagy Apple CarPlay lesz.
Kérem, kapcsolja ki.
Te nem is vagy olyan buta.
Nem azért vagyok. Nem hülye vagyok, őrült, azért vagyok az árt osztályon.
Ja? És én?
Azt még kutatják. A brit tudósok.